Kedves Béni bátyám, szeretném megkérdezni, hogy a Béni bácsinak mi a véleménye arra, hogy az apostolok cselekedetében is benne van, hogy az őseink azok házanként és naponta megtörték a kenyeret. Ezt azért kérdem, mert én már voltam olyan közösségben, kis közösségben, ahol háznál pap jelenléte nélkül megtörtük a kenyeret, és hát természetesen szentségbe éltünk vele.
Jó tötték!
Ennek ebben kapcsolatban, hogyha mondaná Béni bácsi valamit.
Hát erre inkább jobb, ha Szilágyra emlékezve mondom el Szilágyi véleményét, mert én nekem is természetesen ez a vélemény, amit Szilágyi így fejezett ki. Ő a török világnak és így nagy ismerője volt, a Koránnak is természetesen nagy ismerője volt, azután ebben kapcsolatban egyszerűen beszélte azt, hogy sokkal szerencsésebb a mohamedán világ, mint a keresztény világ, mert a Mohamed tanításait a mohamedán papok beleélték a nép életébe. Tehát azok közvetlenebb kapcsolatban vannak a mohamedánnal, mint mi vagyunk Krisztus tanításával. Mert mi nálunk nagyon korán a görög filozófia hatása alatt is elkezdődött a dogma képződés. Dogmatikát csináltak Jézus tanításaiból. És miután hát az filozófiai alapokra helyezték mindenféleképpen, a nép nagy tömegétől tulajdonképpen elszakadtak. Nem élték bele. Úgyhogy én erre csak azt tudom mondani, hogy természetesen akik máma Jézus nyomát keresve járnak, és a maguk egyszerű világával olvassák a Szentírást, és ott látják az apostolok korszaknak a viselkedését, ha ezt utánozzák, jól teszik. Ezzel nem vétkeznek Krisztus ellen, hát az egyház dogmatikáját lehet, hogy nem teszik, vagy nem tartják szemük előtt, de igazán nem jelenti az, hogy ez kárhozatos cselekedet volna. Szép dolog tőlük, hogy ezt csinálják. Mert ehhez azért az kell, hogy a Krisztus szellemébe belehatoltak, és Krisztus érzületével néznek a másik emberre, és néznek arra a kenyérre is, amelyet Krisztus, ami azt mondtam, hogy ez az én testem, aki eszik, az engemet eszik ám, az hát iszta, az én véremet iszta ám.
Ez szóval, szentségbe és félelemmel.
Szóval azt meg kell ám mondanunk, hogy nem kell ahhoz ceremónia is, nem tudom, hogy tudom, sem minisztráns gyerek, senki más nem kérdezik államista hókusz-pókusz ahhoz, hogy tényleg ez a Krisztussal való közösség legyen. Én nekem ez a felfogásom.
Na most egy másik dologgal kapcsolatban szeretném a Béni bácsit még megkérdezni, hogy van én nekem egy igen kedves katolikus testvérem, akinek olyan baja van, hogy hát az első felesége, nem tudom, azt hiszem, hogy meghalt, vagy elvált, a másodiktól biztos tudom, hogy elvált, és most van neki egy harmadik felesége, aki református. Na most járnak becsületesen a református templomba is, meg a katolikus templomba is. És most a közelmúltba, ahogy szolgáltam ottan, szóval beszélgettünk a Krisztus dolgairól, ez a testvér megtért. És olyan baja van neki, hogy azt mondja, hogy ő neki nem bocsánatos bűne az, hogy ő háromszó nősű, mert maga Jézus is elítéli, azt mondja, hogy Mózesnak is csak úgy, hát a keménység kedvé engedte meg a Mózes is a vállást. Én pedig azt mondtam neki erre, hogy a református egyház is ezt nem helyeseli a vállást. Egyszerűen mi is azt mondjuk, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ezt az ember ne szedje szét.
Igen.
De bennem fölmerült egyrészt az a kérdés, hogy hát az Isten szerkesztette össze az egyik, a másik pedig az, hogy hát ugye 130. Zsoltárban világosan benne van, hogy meggyógyítom minden betegségüket, és megbocsájtom minden bűnüket. Tehát még az elválás bűnét is megbocsássa az Úr. Sőt, hát ez máshol is mondja a megbocsájtást. Jakab azt mondja, hogy hát a betegekkel kapcsolatban, hogy hát, hogyha imádkozunk érte a hitből való imádság pedig megtartja a beteget, sőt, ha bűnt követett el, megbocsájtatik neki. Hogy ebben kapcsolatban mi a véleménye?
Világos dolog. Hát ebben kapcsolatban csak azt tudom mondani. Az Ótestamentumot, ha olvassuk az Ótestamentumot, látjuk például a házasságban mit csináltak. Hát, úgyhogy az Ótestamentumnak egyes helyei szinte azt mondhatom, rémületesek és szörnyűek.
Igen.
Hát így van például, hogy magasztaljuk Dávidot. Dávid király is hát elkövette a házasságtöréseket, a csábításokat, és a többi. Hát gondoljuk, hogy, ugye hát mennyi félrelépése volt azért Dávidnak is. Meg aztán például azért, hogy a király, a Saul királynak kedvét keresve, hát ő egyszer ilyen, hát 200 filiszteust ölt meg azért, hogy az előbőrit bemutathassa a király. Szóval egy szörnyű kegyetlen vadvilág az, amely föltárul tulajdonképpen a személyen került az ótestamentumi világban. Na már mostan azok amelyek hát már a kereszténységben természetesen, ott a szelítségnek és a szeretetnek a lelke volt az, ami hát tulajdonképpen az embereket összefűzte, és ilyen módon a legszentebb életközösség a házasság is olyan, amelyeket elsősorban meg kell gondolni, hogy azt megkössék, ha megkötötték, azt meg kell tartani, de természetesen ennek az az előfeltétele, hogy a házasulók mindegyike őszintén tárja fel az ő életük valóságát, ne aztán süljön ki a különböző tempók, a különböző bűnös előéletek, és aztán különböző számítások, meg a többiek. Úgyhogy a vállást, ha egyszer ilyen módon történik az összekelés, akkor a vállást el lehet kerülni. De amikor csak ugyan sokszor látjuk, hogy a házastársak nem ismerték egymást. Akármi miatt nem ismerhették egymást. Csalódtak egymásba. Szinte kiábrándult. Például tudok egy orvosról, egy orvos barátom, de már meghalt, aki mikor Pesten kötötte a házasságát, 4 esztendei udvarlás után egy doktor Takács József, későbbi Balaton Lellei orvos volt, én ezt látrámba vittem orvosnak, és engemet hívott föl, hogy menjek föl másnagynak. Én nem tudom, mi miatt nem tudtam fölmenni vele, és mikor hazajött, utána én nekem azt a vallomást tette, hogy Béli, ha ott vagy, és följöttél volna velem, az anyakönyvvezető előtt sarkon fordultam volna, belét kapaszkodva, és nem kötöttem volna meg a házasságot. De utána nem volt támaszom, megkötöttem a házasságot. 4 esztendőn köröztül nem tudtam azt, hogy a mennyasszonyom törvénytelen. Én nem iszonyodom a törvénytelenségtől, azt mondja, mert az éppen úgy készül a törvényes gyerek, mint a törvénytelen gyerek, az nem csak az, hogy 4 esztendeig eltagadták előttem, ezt nem bírtam meg. Én undor fogott el. Azonban nem volt. Megkötöttem a házasságot, mire hazajöttem, már Fehérvárig jöttünk, már ott összevesztem, mert szemrehányást csináltam a feleségemmel, és utána harmadik napra, hát egy nagy, amikor lementem hozzájuk látogatóba, látrányba, hát óriási hasítás volt az arcán a doktornak. Kérdezem, hogy mi lehet, Jóskám? Azt mondja, hát Somogytúrba vittek éjszaka, ezt mondta, kocsin, és egy akác ág meghasította az arcomat. Hát jó van, elhittem, nem, kutattam tovább, hát utána való pár hét múltával megtudtam a valót, hogy bizony a felesége hasította meg az arcát. Ebből a házasságban aztán hát pár hónapig együtt voltak, és ez a házasság fölbomlott. Hát ennek az ilyen házasságuk, azt mondom, vannak különböző módon ilyen létrejött házasságuk, ezek a házasságok olyanok, amelyek tulajdonképpen hazugságra épülnek, nem szeretetre épülnek. Én természetesnek találom azt, hogy amikor hazugsággal mennek össze, vagy különböző ilyen aljas eszközökkel, tehát nem az igazi szeretet alapján mennek össze, akkor együtt nem tartható. Természetes dolognak tartom. Különben is hát látjuk azt az Ótestamentum világban is, hogy olyan természetes volt az, hogy az asszonyokat elbocsátották meg a többieket, mert hát tehát nem lehet azt mondani, hogy ismeretlen ez, a zsidó világban is ismerős volt ez.
Na most bűn tekintetében, hogy bocsánatos, nem bocsánatos.
Hát ez nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy bocsánat, hogy mit tart az Isten a bűnről, azt az Isten tudná csak megmondani, a bűn bűn. De hogy melyik a bocsánatos, melyik a nem bocsánatos bűn, arra nem mernék vállalkozni, hogy én azt megmagyarázom, mert azokat az indító okokat is kellene mélyen ismerni, amik a bűnt létrehozzák.
Na most a 103. Zsoltárban szerintem az egész világos mondja, hogy megbocsássa minden bűnötöket.
Hát,
abban benne van.
Benne van az. Hát én nem mondhatom azt, a Biblia szelleme szerint minden bűn bocsánatos bűn lehet.
Jézus, ha igazi megtérés mondja, van. Hogy 77-szer.
Ha igazi megtérés van, ez attól függ a bocsánat, hogy hogy fogod fel a megtérés, a bánat, mekkora a bánatod, mekkora a fájdalmad.
Értem.
Ha komoly a fájdalmad, hogy bűnkövettél, belátod, és a többiben nem tudod jóvá tenni természetesen, vannak bűnök, amiket nem lehet jóvá tenni, ezt az Isten bocsáthatja meg. Én úgy gondolom, én Isten nevében nem szólhatok, nem beszélhetek, nem bízott meg arra, hogy én ilyen kijelentéseket tegyek, de én úgy tudom, hogy az a bánatnak az mélységétől, őszinteségétől függ mindig az isteni bűnbocsánat.
Értem. Köszönöm szépen, Béni bátyám. Részletek következnek a Törtvetés című könyvből.
Felekezetek harca. Kora ifjúságomtól vénülésemig Krisztus egyházának felekezetei életét és az egymás iránti gyűlöletét figyeltem mindig, mert valami nagy ellentmondást éreztem a vitatott igazságok láttatásában és annak élésében. Nekem mindig fájt látnom, ahogy a szeretet vallását gyűlöletben élték, és azt mindegyik Krisztus szándéka szolgálatában teszi, és abban látja felekezetes szolgálatát, hivatását és a szolgálattevők egyéni küldetésüket. Az egyház történetében hányszor jut szerethez a kard, a börtön, sőt a mágia is, amint vad versenyben vitatják igazságukat, és cápolják a más formák közt élő igazságait. Olyan szenvedélyes mindig a hang, hogy már az maga fölsebzi a más formák közt élők lelkét. Hát még, amikor ököllel ad súlyt a maga igazának a hitvalló, aki emberi durvaságát éli ki benne. Aki a bántás vágyát hordozza, s úgy gyakorolja felekezete igazságát, nem értheti, nem tudhatja, hogy minden felekezetben csak Krisztus lehet a ható erő, aki jóságot, szeretetet, kíméletet, könyöletet sugalhat a szellemében élőknek, s e tiszta, szent világhoz senki nyers ényéből újat, töbletet, különbet nem adhat. S gyarló emberi értelmével és gondolatával nem fokozhatja erejét a Krisztus indulatának, s ha azt az indulatot a magáival vegyíti, vagy megtolja, azzal csak szennyezi. Amint a tokai bor ízét, erejét nem fokozza, vagy rontja az edény alakja, s az egyformán hat, a gönci hordóból vagy kulacból élvezik is, csak az edény tiszta legyen. Vagy a penicillin is egyformán hat a beteg szervezetre, ha abba akármilyen formájú tubusból kerül is bele. Éppen úgy tökéletesen mindegy az, ha bármely felekezetből sugárzik belénk Krisztus szelleme, csak az Krisztus érzületét, szeretetét sugalja, s ne roncsa, szennyezze emberi indulat, haram, gyűlölködés, ami emberi szenny, ami már ártalom, mérgezés lehet a lelki világban, s boldog érzését, békéjét nem adhatja az Istenhez tartozás tudatának. Milyen szomorúság látni, tudni az egyház történetének azokat a korszakait, amikor a felekezetek nyílt harca tartott, amikor kegyetlen erőszakkal akarták terjeszteni az evangélium szellemét, ami lapultan, lopva tart ma is, mert gonoszul vakon a hit felekezeti hősei, a másik felekezet ápolt plántáit a gyűlölet forró vizével öntözik, s azt tartják virtusnak, ha a másik felekezet életét gyanúval, gúnnyal, rágalommal becsmérelhetik. A Krisztus szellemét igazán értős, érző, emelkedett ember tudja azt, hogy az egyházban és annak minden felekezetében a Krisztus szándéka, szelleme a ható erő, s azt nem erősítheti, nem fokozhatja sem a pápák, sem Calvin, sem Luther, s a többi kisebb felekezet alapítójának szelleme. Azok csak emberit adhatnak hozzá, amiből gyógyulás, béke, üdv nem fakad. A felekezetiesség nem szolgálhatja jól Krisztus szándékát és szellemét, mert ha jó szándékkal is, de mindig visznek bele magukból valami emberit, amiből gyógyulás, béke, üdv nem fakad, hanem csak surlódás, seb, daganat támad, mert erő, szándék, gondolat akar Isten szándéka és szánalma helyett gyógyítani, holott az emberből csak bűn, romlás ered. Bizony szomorú bizonyítéka a nyerseségünknek az, hogy nem hat meg, s nem kötelez bennünket Krisztus esengő imája sem. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Idézem János evangélium 17. versét, 15. rész. De ha az egyház szent testét megosztotta is az élet, az igazán Krisztusban élő hívő azért a különböző felekezetben is testvérnek tekinti a másik hívőt, s az egy akol tagjának érzi magát, mert egy a pásztora. Ugyancsak János 10.16. Szankon pedig álltunk 1957. június 10-én. Kisüsti párlatok. Ha a kis üstön főzött pálinkákat figyelem, érzem, hogy azok mindenike magában hordja a gyümölcse ízét, illatát. Más az illata a baracnak, szilvának, epernek, körtének, seprőnek, s az élvezők azzal dicsekeznek, amit az íz, az illat jelent. Ha azonban a pálinka telítettségét fokozom, vagy éppen az abszolút alkoholra törekszem, azok a kis üstön párologtatott ízek, aromák mind eltűnnek, s marad mindennek a lényege, amelyik azonban nem őrzi már a barasznak, szilvának sajátos illatát. Így, ha a Krisztus szellemét akarom élni, és a, magyarul mondom, a Szent Lélek valója lelkesít, akkor fölfokozom bensőm vágyait, elmém értelmét, és úgy találom, mindegy az, hogy testben melyik felekezetnek vagyok a tagja, mindegyik ízét, aromáját elvesztem úgy is, s élem a szentek egyességét. Ha kevés bennem a lélek, akkor az a fontos, hogy melyik akol tagja vagyok. Éppen úgy megőrzöm felekezeti jellegemet, mint ahogy a pálinkák megőrzik alacsony fokon cepréjük szagát is. De minél több, töményebb bennem a lélek, annál jobban halványul bennem a felekezeti hovátartozás. Minél érettebb, édesebb vagyok, annál jobban fokozható bennem a lélek, amint cukorból válik a szesz is. Azért a szeretni tudó lelkek mindig törtek, s törnek is az egység felé, míg az önzők, az éretlenek, a fanyarok, az ostobák mindig találnak okot a marakodásra. Igaz valóság az egy gyakorlat, de nem úgy, amint azt a felekezetekben rekedtek gondolják, hanem csakis a Szent Lélek szelleme szerint, mert abban az egy akolban már nem lehet földi szag, földi íz. Ha most nézem az egyház felekezeteit, az mind olyan, mint a különböző palackokban, hordokban és hordocskákban rejtegetett sajátos ízű párlatok, melyek őrzik féltetten nem csak a gyümölcsnek, de az időnek az illatát is. Minél kevesebb a szellem, az evangélium a felekezetben, annál katolikusabb a katolikus, reformátusabb a református, luteránusabb a luteránus, s élik, élvezik azt, ami a szellem gyöngesége folytán uralhatja csak a felekezetet, s fokozza öntudatát az egybetartozóknak. De ha a Szentlélek úrrá lesz rajtunk, s magát a Krisztus szellemét értjük, eltűnik minden sajátossága a felekezetnek, s akármelyik ölelésében vagyunk Krisztusnak, szellemét éljük. Szeressünk, szolgáljunk, hordozzuk hittel az önfeláldozás mély indulatát, a megbékülés lelkével adjuk a bocsánatot az ellenünk vétkezőknek, legyünk a föld savai, a világ világosságai, kötözzük a sebeket az irgalmas samaritános indulatában, s akár katolikusok vagyunk, akár reformátusok, az érzésünk, a vágyunk, a szolgálatunk ugyanaz marad. Ezért a cívódás megvetésével a felekezeteknek a Krisztus szellemét kell felfokozniok, s kérni hittel a Szent Lelket, hogy eltűnjék életünkből minden földi testhez tapadó szín, illat, s a megkülönböztetésnek akármi sajátos jegye, hogy uralkodhassék mindenben Krisztus, s amit nem tudott, s nem bír megtenni ember, szent zsinat, századok álmodozói, s milliók vágya, azt végzi el a fölfokozott szellem maga. Levet fecskevézek. Vén parókián fogadta húsvét reggelén a hazaérkező öreg fecskepárt. Máskor annyi örömet hoztak ilyenkor nekem, amint köszöntöttek csisergésükkel, s olyan boldogan néztem este az elpihenőket, úgy vártam, vágytam fiaik után, s most fájdalom bánat ült rám, pedig a fecskék éppen úgy csicseregtek. A fecskék megjöttek, s ezernyi veszély után fétkükre pihentek. Az ajtó nyílásán csevegbe suhantak be, s annyi örömmel, vágyakkal pihentek rá emlékeikre. A fészek ott volt régi helyén, amint hagyták takarítatlanul. Épp volt mindene. S én most tusára keltem szinte önmagammal, harcolt bennem a szívem eszemmel, fájt, aminek máskor úgy örültem, s a viszontlátásra elkeseredtem. Ugyan mi az, ami így megcserélt? Hogyan lehet, hogy ugyanaz fáj, ami öröm is? Micsoda titkos mélységek vannak bennem, aminek hullámzását, törvényét nem értem. Ez a maroknyi sár a gerendán most, mintha a szívemhez volna tapadva. Úgy fáj nekem. Fáj, mert a ház bontásra kerül, s ki kell üznöm kedves fecskémet. Hogy szeretném ezt még elmondani? Hogy bennem megláthassák jól tevőjüket. Tettemre ne borzadozva nézzenek. Durva kegyetlenséget látnak tettemben, mégis leveszem fészüket. Azok siratják vágyott anyájukat, s nekem nincs módomban mutatnom nékik más helyet. Levettem a fészket. A fecskék is siratják, én is siratom. Fáj a bensőm, s s mégis kegyetlenségnél ugyan mi egyébnek tarthatják kisfecskén rombolásomat. Hogyan mondhatnám, hogy azzal mentek, bajt, elkárhozást hárítok s űzök el, mentem jövőjüket, amiért jöttek, mentek pedig fészket dúlok, rombolok. Amikor a legnagyobb boldogság közt arat a halál, amikor olyan durva kegyetlen a tette, a nagy tény láttán sírok, s borzadozom, s nem tudom Isten jó tettének nevezni, sőt káromlásra fakadok, s nincs vigaszom, s erőm a megnyugvásra. Ugyanakkor most éltem, mivel több okon fakad ajkamról panasz, mint a fecsketár fájó sírása keserve. Bizony, ilyen fecskék vagyunk, akik keressük a védett helyeket, mikor nagy vágyódással célunkat elérjük, és hatalmas útak után vágyott fészkünkre pihenünk, durvának nevezzük a kezet, ami álmunk, vágyunk világát elveszi, mert csak tettet látunk. A legbölcsebbek is legföljebb kezet, de a szív, a szándék világát sehogy sem érthetjük. Pedig az én szívem is hogy fájt, hogy húltak könnyeim, de a fecskék bánata azzal nem enyhült. Azért boldog a hit embere, aki mélyen szereti az Istent, így, bár ő sem ért sokat, sőt a jövő előtt csak oly vakult, mint bárki más, mégis tudja, hogy Isten kezéből számára üt fakad. Hogy ne fájna Istennek is az, amikor a testet, ezt a sár fészket, amelyben a lélek annyit csicserget, dalolt, lerontja, de teszi, hogy elvegye útjából az átalakulásnak. Azzal menti a lelket, hogy ne virasszon üdve halála fölött, s ne legyen úgy boldog, hogy azzal jusson kárhozatára. Sírunk sokat, mert nem értjük az élet természetét, s kegyetlenségnek tartjuk a halált, amint a sárhüvelyre rávert dorongjával. Egy mentés az, amint vén parókián fecskefészkét is nem haragom, durvaságom, hanem szívem szánalma vette le, hogy az ácsok, tömvesek, kalapácsa ne sújtson fiakat. Ha később teszem, kegyetlen vagyok. Ha korábban elveszem azzal a fecskepár első édes pihenését, de ezt csak én értem. A halál idejét pedig egyedül az Isten. Ezt látványban mondtam el 1928. április 16-án éppen a szomszéd lelkész Gulyás Lajos, szolnoki lelkész egyetemi hallgató fia temetésén. Disznóm karikázása. Anya disznómat karikáztattam, s az oszlophoz kötöttem írtozatosan ordított. Visítására fellázadt, hízóba fogott testvére, s rekesztéke ajtaját sarkából kivetve, írtozatos bűvel rohant a kintott állat segítségére. Szája habzottan nyílt harapásra, s bizony olyan erővel támadott, hogy alig bírtunk védekezni. Többször rávágtam orrára, de az őt ért fájdalom nem tartotta vissza, sőt fokozta ingerültségét, és még jobban akarta testvérét menteni. Olyan mély tisztelet ébredt a lelkemben ez elszánt állat láttán, aki átveszi testvére fájdalmát, és annak sikója kötelezi, sőt kényszeríti, hogy zárkájából kitörjön, és segítsen a bajba jutotton. Nem az ő orrát szúrják fárral, nem az ő szájában van a kötél hurokja, s mégis fáj neki a másik fájdalma, s az első sikolyra már olyan hangon felel, amiből a lekötött testvér megérzi, hogy osztja fájdalmát, s lázad az is, s a többiek mind, hogy a bajba jutottnak védelmet adjanak. Ez a disznó, ez a megvetett állat, micsoda magasban, magasban áll az ember fölött. S erkölcsi érzéke tisztán, mint az ember minden magasztos tanítása a szolidaritásról. Ugyan kinek fáj itt a másik sebe, kilázadt testvére jajszavára. Mi küzdöttem a támadó disznóval, hogy védjem a karikázót, megláttam az embert abban a szomorú és szégyenletes történetben, amiben pár nappal előbb előttem bemutatkozott.